Jó, ez már jó. Tehát a minisztérium felkérte a Múzeumi Állományvédelmi Bizottságot, hogy legyünk a megyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi felelőseinek a segítségére abban, hogy az új jogszabály által rájuk háruló sok-sok feladatot könnyebben el tudják látni. Most ezt mi előre átgondoltuk, és egy ilyen tematikát kidolgoztunk, illetve hát összeállítottunk egy vázlatot arról, hogy mit gondolunk, hogy nektek hogyan kéne ezt a munkát elkezdeni, mit kéne elvégezni. Most a jogszabály szerint... Köszönöm szépen. Tehát a legfontosabb, nem kell Katikám, a legfontosabb egy kommunikációs hálózat kiépítése volna annak érdekében, hogy tudjátok azt, hogy milyen intézményeket, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket kellene felügyelnetek, meglátogatnotok, segítséget nyújtani az ő számukra műtárgyvédelmi szempontból. Ennek a kommunikációs hálózatnak a kiépítéséhez, amit délelőtt is mondtam, minden műtárgyvédelmi felelősnek el fogunk küldeni egy listát arról, hogy milyen működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények tartoznak az adott megyei hatókörű városi múzeumhoz. Akkor a jogszabály szerint helyszíni bejárást kellene, hogy ugye végezzetek, meg kéne látogatni minden ilyen működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt, amiről én úgy gondoltam, hogy hát ez az első évben nyilván nem fog tudni megvalósulni, és a későbbiekben is hát elég nehezen, mert egy-egy múzeumhoz tartozhat 10-20-40 a Edina felmérése szerint az ő intézményükhöz közel 100 intézmény tartoznak, itt meg kellene látogatni minden évben kétszer. Hát most én ezt, hát igen, a jogszabály, ha szorosan vesszük, így szól. Na most én úgy gondolom, hogy ezt megpróbálhatnánk úgy is értelmezni, hogy évente két helyszíni bejárást szervezne a múzeum, és ezt talán még ebben az évben is le lehetne bonyolítani, ami azt jelenteni, hogy egy-egy ilyen bejárás alkalmával pénzt, paripát, fegyvert, mindent megkap a múzeumtól, ugye, mert erre kapja a költségvetésében az erre biztosított állami forrást, és miután fölvette a kapcsolatot az intézményekkel, telefonon, e-mailben, levélben, akárhogy is, föl tudja mérni talán azt, hogy mely intézményeket kéne első menetben, első évben feltétlenül meglátogatni, vagy azért, mert ott valami nagy probléma van, vagy azért, mert valami érdekes dolog történt ott, tehát ne csak negatív példákat vegyünk, hanem lehet, hogy valami pozitív, valami olyan dolog történt, amit alapul lehetne venni, vagy példának venni a további munkához, és akkor két nap mondjuk, amikor a megyei múzeum segítségével, autóval a legfontosabb helyeket végigjárja, hát ez nem tudom, lehet 10-20 helyszín, akár a két alkalommal. Akkor a jogszabály szerint havi egy szaktanácsadó napot kellene szervezni. Na most ezt is mi úgy gondoltuk, hogy ez lehetne kijelölt nap havonta, amit talán meg lehetne úgy oldani, hogy telefonon, e-mailben valamilyen megkeresés alapján kérdésekre válaszolni, segítséget nyújtani azoknak a szakembereknek, akik hozzátok fordulnak. Aztán évi két módszertani műhely gyakorlat szervezése van bent a jogszabályban. Hát igen, most ezt megbeszéljük, most pillanatnyilag így szól a jogszabály, mi most a jelenlegi jogszabály szerint kell, hogy dolgozzunk. Most ezt a műhely gyakorlatot, ezt föl lehetne fogni egy továbbképzésnek, ahová el lehetne hívni az érdekelteket, lehetne tájékoztatást adni, egy ilyen össze hívás alkalmából hálózatosan úgy, ahogy mi most itt együtt megbeszéljük, hogy mi volna a ti teendőtök, ti is összehívhatjátok a hozzátok tartozó intézményekből egy-egy munkatársat, és ugyanígy elmondani a feladatot, hogy mi lenne az, amit tovább kellene nekik csinálni.
Vagy pedig egy olyan tematikus rendet kialakítani, mint ami az Állományvédelmi Bizottság is csinált, hogy konzultációt szerveztünk például a mérőkészülékek kalibrálásával kapcsolatban. Tehát, hogy lehet ilyen közt, igen, tehát hogy irányítottan hívni bizonyos kérdésekre konzultációs lehetőséget hirdetni, tehát ilyenekre lehet.
És azt hiszem, hogy fontos azt is érzékeltetni, hogy ezt nem egyirányú kommunikációnak képzeljük, hiszen itt azért kollégákról van szó, tehát ez egy párbeszéd legyen elsősorban, nem pedig a megyei központ kioktató hangnemű kvázi képzése.
Persze, ugyanúgy, ahogy mi is most majd mindjárt el fogjuk mondani, hogy milyen felmérő lapot gondoltunk nektek kiosztani, vagy megbeszélni azt, hogy egységesen gyűjtsétek össze az adatokat, mert hiszen a következő feladatotok beszámolók készítése. Minden év végén kell egy beszámolót készíteni az állományvédelmi felelősöknek, ami azért nagyon fontos, mert ez alapja lehet annak, hogy a következő költségvetési évben milyen költségvetést kap az állami büdzséből a múzeum. Tehát ezt otthon is jó, hogyha erről konzultáltok a főnökökkel, igazgatóurakkal, asszonyokkal, hogy ez fontos. És ezt a beszámolót, ami ugye tartalmazná a legfontosabb feladatokat, a legnagyobb problémákat, tennivalókat, ezt az igazgató számára eljuttatjátok, aki aztán továbbítja a minisztériumnak, és a minisztérium pedig az egyéb fenntartókat meg tudja keresni azzal, hogy milyen problémákat kell majd nekik orvosolni. Hát így nagyjából így foglaltuk össze azt a feladatsort, ami a jogszabály szerint rátok hárulna, és első lépésként arra gondoltunk, hogy egy ilyen felmérő lapot, amit meg is kaptatok előzetesen, nem tudom, hogy elhoztátok-e magatokkal, vagy valahogy emlékeztek rá, hogy mit tartalmaz, de mindjárt Mari elmondja. Tehát azt szeretnénk, hogy ezt közösen beszéljük meg, hogy mi legyen az első lépés, mit csinálnátok, mit tartanátok még fontosnak. Ez az első év, ez egy próbaév lehetne, és a mostani tapasztalatok alapján a minisztériumnak tudunk javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan módosítsák ezt a jogszabályt a jövő éviben, amit el is mondott Anna Mária, hogy a költségvetési tervezéskor egy jogszabálymódosításra is mindig lehetőség van, tehát hogy mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit nem. Én itt mondtam a kollégáknak, hogy egy optimista megközelítésben még azt is mondhatjuk, hogy nagyon szépek ezek a feladatok, nagyon nagy szükség van rájuk, viszont ha ezt végre akarjuk hajtani, vagy azt akarja a minisztérium, hogy ezt végrehajtsák a múzeumok, akkor bizony létszámbővítésre volna szükség minden múzeumban. Tehát egy ilyen megközelítése is lehetne a dolognak. És akkor most átadnám Máriának a szót, hogy a felmérő.
A felmérő lapot 19 helyre küldtem ki, ugye a megyei hatókörű városi múzeumokban kijelölt műtárgyvédelmi felelősöknek, tehát mindannyian nem kaphattátok meg. Igazából ez az adatlap arra szolgálna, hogy amit Anna Mária is mondott, hogy az a háló kiépítése, tehát azoknak a végpontjait föl tudjuk gyűjteni, és hogy egy olyan adatbázist tudjunk építeni, ahova az információkat közvetlenül is tudnánk továbbítani minden műtárgyvédelemmel foglalkozó munkatársnak. A felmérőlap két részből állt, az egyik, az első része, az magára a megyei hatókörű városi múzeumra vonatkozna, és itt ennek a múzeumnak a megnevezése, címe, telefonszáma, e-mail címe, illetve az igazgatójának és annak elérhetőségének az adatait kértük, de hogyha ezen kívül még gondoljátok, hogy érdemes lenne mást is nyilván tartani, akkor azt majd utána jelezzétek. Majd a műtárgyvédelmi felelősnek szintén a neve, iskolai végzettsége, szakképesítése, telefonszáma, e-mail címe lenne az, ami nagyon fontos. Ezen kívül a megyei hatókörű városi múzeumban működő restaurátor műhely adataira is, illetve hát annak a úgymond a felszereltségére is kérdezünk rá. Papkingától kaptunk egy javaslatot, vagyis hát egy tervezetet, amit majd még azért bővíteni kell. Ez egy úgynevezett restaurátor műhely etalon lenne, ami azt egy olyan listát tartalmazna, hogy mit nevezhetünk restaurátor műhelynek, tehát mi az a minimál alapfelszereltség, amivel rendelkeznie kell egy kerámia, fém, fa, textil, bőr, papír, festmény restaurátor műhelynek. Egyébként egyéb, tehát kőrestaurálata, még a preparátorok, tehát hogy ezeket még ki kell egészíteni, tehát hogy ami létezik egyáltalán, azt mind föl kell ide menni, és ennek mindegyiknek lesz egy etalonja. Ezen kívül még most azt írtuk ehhez, de nem kaptátok meg, ez még most egy utólagos gondolkodás, hogy azt is jó lenne tudni, hogy a megyei hatókörű városi múzeumban hány egyetemet végzett restaurátor technikus van alkalmazásban, illetve hogy milyen műtárgyvédelmi szakemberek dolgoznak, asszisztensek, preparátorok, gyűjteménykezelők. Tehát, hogy lehessen tudni, hogy mely megyében milyen arányban van a műtárgyvédelemmel foglalkozó szakemberek, tehát milyen az aránya egyrészt a raktárban tárolt műtárgyak számához, illetve a rájuk háruló feladatokra, mert ugye a következő lépésben, az adatlap következő részében a megyében hozzájuk tartozó intézményekre ugyanígy egy-egy ilyen adatlapot szeretnénk, hogyha ki tudnátok tölteni. Ehhez segítséget tudunk nyújtani, ugyanis a minisztériumból ígéretet kaptunk arra, hogy az általuk ismert megyékre lebontott muzeális intézmények listáját el fogjuk tudni juttatni minden egyes felelősnek, tehát hogy ez egy kiinduló adatbázis lenne a számotokra, amit aktualizálni kellene nyilvánvalóan, illetve azokat a további intézményeket még hozzá felkutatni, amik ebbe a körbe beletartozhatnak. Egyébként ezt is majd meg fogjuk határozni, hogy milyen mélységig kell ezt meríteni. Ugye? Én körülbelül ennyit akartam elmondani. Ez a másik kérdőív is szintén hasonló kérdéseket tartalmaz. Én azt gondolom, hogy ha ezt mindenkitől megkapnánk, ez egy nagyon, nagyon nagy segítség lenne egy olyan adatbázis képzéséhez, ami szerintem Magyarországon még nem volt.
Ez kéne egy határidőt megbeszélni, mikor tudják az első, a saját.
A megyeit?
A saját.
Hát ugye a saját. Igen, tehát akkor a 19 műtárgyvédelmi felelőstől ezt az ő saját múzeumukra vonatkozó kérdőívet, ezt hát egy hónap elég, vagy két héten belül, ha vissza tudnátok küldeni, akkor azt e-mailben, az tökéletes, igen. Nem, csak a megyei jogú hatók, tehát 19, igen, a saját.
Én azt javaslom, hogy is az legyen kiegészítve, hogy milyen szakos restaurátorok, meg milyen végzettségű.
Azt itt, igen, ja, azt írt, oda... azt mondtam, jó. Igen.
Igen, tehát az mindenképp.
Igen. És akkor utána el lehet kezdeni a megyékhez tartozó intézmények felmérését, és azt szerintem október?
Szeptember végén.
Tehát akkor szeptember 15-ig, de akkor ezt el fogjuk küldeni pontosan, hogy milyen határidőben állapodtunk meg. Azt most két héten belül a tied, azt a sajátokat, igen. Fogok küldeni mindenkinek, igen, lehet arra az e-mail címre, igen.
Igen, ezt elfelejtettem. Én ez ugyanez a kérdésem nekem is, meg felmerült itt többekbe, hogy maga ez, ugye ez itt szép és jó, hogy van egy ilyen törvény, és a megyei hatókörű városi múzeumok ezt tudják is, de vajon a muzeális intézmények is megkapják-e, és ők, tehát milyen címen fogunk mi oda bekopogtatni hozzájuk, hogy akarjuk beleszólni itt a raktár, meg a kiállítás, meg az egyéb.
Egyelőre nem szólunk bele semmibe, egyelőre csak megkérdezzük tőlük azt, hogy ők vannak-e, vannak, hogy hívják őket, ki az igazgatójuk, és ki, ha van ilyen állományvédelmi felelősük, ki az. Ez az első lépés. Ezek nem titkos adatok, ezt bárki megkérdezheti tőlük.
Jó, csak utána ugye itt a feladat az a közös működéshez. Mi lesz
persze,
az a jogszabályi alap?
Ez a jogszabályi alap megvan, ez a jogszabály, ami megjelent, ez alap. Hát ezt nekik is tudni kell, ismerni kell nekik ezt a jogszabályt. Tehát elvileg erre hivatkozva meg lehet őket keresni.
Ha mindenki szeretne hozzá.
Igen.
Nagy gyakorlati kérdés. Na most ezek azok a helyek, nem tudom más megyében, hogy van így jó, ahol a múzeumoknak műtárgy, nem baj, felszedem, hagyjad, műtárgy anyaga van. Tehát eleve ellenőrizni kellett volna minden évben, mert ez óriási. Így van. De hát többnyire
akkor is kell. Ez következő lépés lesz.
Anyag,
ez az a lényeg, hogy működési engedélye legyen. Jó, működési engedélye van, akkor legalább kiállítása van, mert ő egy kiállítóhely, az a legalacsonyabb múzeumi kategória, ugye egy gyűjteményi kategória, és van neki működési engedélye, akkor van kiállítása, a kiállításban vannak műtárgyak, tehát őt meg kell, hogy keressétek. Tehát itt a működési engedélye a lényeg, hogy milyen raktára van, hol van raktára, meg mi, az majd egy következő lépés lesz.
A múzeális intézménynek a gyűjteményanyaga, akkor ez mint állami tulajdon, vagy ez esetleg lehet, hogy egy magántulajdon?
Működési engedélyt, így van. Igen. Hogy a törvény téged erre, vagyis hát aki a műtárgyvédelmi felelős, azt fölhatalmazza erre a törvény. Ha ő majd nem kéri ezt, akkor majd szóvá teszi, de örülni fog neki, hogy segít valaki neki.
Veszprémből jöttem, a Lackó Dezső Múzeumból, Udvai Zsuzsa. Mi már csináltunk egy előzetes felmérést, és nagyon vegyesek voltak a tapasztalataink. Tehát voltak olyan önkormányzatok, akik ezt, hát finoman szóval nem volt fogadókészség a részükről, hogy mi arról kérdeztük meg őket, hogyha szerveznénk egy ilyen továbbképzést, és esetleg pályáznánk rá úgy, hogy nekik ne kerüljön pénzbe, eljönnének-e, hát...
Nem nagyon akartak?
Voltak,
aki nem akart.
Nem.
Hát ezt továbbítani fogjuk a minisztériumnak, és majd a minisztériumnak lesz a feladata, hogy a működési engedéllyel rendelkező intézményeket, ugye akik fölött, mind fölött szakmai felügyeletet gyakorol a minisztérium, majd értesíti, vagy összehív egy értekezleten, ezt kihirdeti, vagy nem tudom én, majd ő megtalálja a módját, hogy hogyan lehessen. Ha a felmérő, tényleg ez jó, Mari azt mondja, hogy a felmérő lapon, hogyha ilyen tapasztalatotok van, hogy nem kívánnak kapcsolatot létesíteni, nem akarják, nem igénylik ezt a segítséget, akkor ezt lehet jelezni. De hát egyébként nem tudom, nagyon ügyesen, hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy most nem azt mondom, hogy nem hiszem, amit te mondasz, előfordul.
Nagyon örültek, és hát a mi hozzáállásunk az, tehát nem egy ilyen ellenőrző szervezetként.
Aha, ez nagyon
fel,
fontos, igen,
és,
igen.
És mégis, hát hogy a púp volt a hátára, most mit hosszantjuk, mi nem tudják még, hogy ki fogja működtetni, meg hagyjuk békén egyáltalán.
Aha. Hát volt biztos ilyen. Lesz ilyen is, biztos. Legfeljebb akkor a végén kevesebben lesz dolgotok, hát nem tudunk mit csinálni.
Baranyából vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy nálunk az, lehet, hogy nem speciális helyzet, bizonyára többen is vannak így. Nálunk az a helyzet a megyében, hogy egyedül nálunk a Janus Pannonius Múzeumban vannak restaurátorok egész Baranya megyében. Komló tartozott hozzá, bocsánat, ott a férjem dolgozik, az még hozzám tartozik, az nem szakad, legalábbis reggel még úgy volt. Szóval Mohács tartozott hozzánk, Mohács, ami levált itt január 1-től, de ott sincs restaurátor. Tehát a megyei Bakócától egészen Zengővárkonyig tájházak, faluházak vannak, gondonokkal, kiírva Kulcs Kovács Józsefnél, Kossuth utca 35. Vagy jobb esetben ott ül a nyugdíjas, nagyon kedves Laci bácsi, és minden betérőnek nagyon örül. De ő nyilván csak a teremőri, ezt most idézőjelben nyilván. Tehát itt igazán a mi szaktanácsadásunkat egymás közt tudnánk megosztani, aminek én egyébként tényleg nagy értelmét látom. Ezt mondtam Milosnak, hogy ezt én komolyan is gondolom, hogy a fémrestaurátor, meg a farestaurátor, meg a textiles, meg a papíros, az nagyon jó, ha időnként leülnek és elmondják egymásnak, hogy ő hogy dolgozik, mi az, amit lát, de... Tényleg ez a helyzet Baranyában, máshol nincs restaurátor.
Most itt nem is a restaurálásról, itt leginkább a megelőző műtárgyvédelemről van szó.
Igen.
És nektek ott van igazán szerepetek, nem ahol textil restaurátor van, ahol szakosodott egyetemet végzett restaurátor, hanem pontosan a kisebb gyűjteményekben, ugye már kisebb múzeumokban sem, a jogszabályváltozások következtében már a működési engedélynek nem feltétele sajnos az, hogy restaurátort alkalmazzanak. De a kisebbekben meg pláne vannak olyan kis vidéki gyűjtemények, ahol egyetlen középfokú végzettségű OK és képesítéssel rendelkező gyűjteménykezelő viszi az intézményt. Ő neki kell, hogy segítsetek.
Hát, nagyon...
A tájházakban a Kulcsos néninek kell megmondani azt, hogy mikor nyissa ki az ablakot, mikor csukja be az ablakot. Ilyen teljesen alapvető dolgokat.
Ez teljesen jó akkor, mert gyakorlatilag a tájházak 90%-ában meg a mi anyagunk van kint.
Persze. Tehát ezt mondom, az a fontos.
Ez amúgy
na most a tájházaknál hagyd mondjak még valamit, hogyha ezt a felmérést csináljátok, akkor érdemes a tájházaknál megkérdezni. Nagyon sok tájház már tagja ennek a bizonyos tájház szövetségnek, amiről itt délelőtt volt is szó. Most amelyik intézmények tagjai a tájház szövetségnek, ők komolyan szokták ezt venni. A tájház szövetség szervez továbbképzéseket, különböző témákban, hogy kezeljék a gyűjteményt, erről is volt szó, hogy pályázzanak, meg mit tudom én, mindenféle dologról, tehát akik tagjai a Tájház Szövetségnek, azokkal szerintem nektek kevesebb gondotok lesz, azoknak a kezét már egy kicsit úgy el is lehet szinte engedni, inkább azokkal kéne foglalkozni mondjuk a tájházakkal kapcsolatban, akik nem tagjai a szövetségnek, buzdítani őket arra, hogy lépjenek be a Tájház Szövetségbe, és akkor onnan meg fognak mindenféle információt kapni.
Jó, köszönöm, abszolút jó, köszönöm. Előre adom itt úgy.
Jó, én nem akartam.
Én szeretnék.
Tehát a Tájház Szövetségnek a irodalma, a szakirodalma, hogy úgy mondjam, megvan, mert megtudtam a címét, és próbáltam megküldetni magamnak, de azt nem tudom, hogyha nekünk múzeumunk van, és nem tájházunk, akkor beléphetek a Tájház Szövetségbe.
Nem, hát a Tájház Szövetségnek a tájházak a tagjai.
Jó. Igen,
tájházak, akinek a működési engedélyében, hogy mondjam, nem minden tájház muzeális intézmény.
Igen.
De a muzeális intézmények között van sok tájház is.
Igen.
Na most
Igen.
azokkal a tájházakkal, amelyek nem rendelkeznek múzeumi működési engedéllyel, sok ilyen van még, azokkal egyelőre nem kell foglalkozni, csak azokkal, aminek van működési engedélye, de ez egyre több lesz, mert buzdítják a tájházakat, hogy kérjenek múzeumi működési engedélyt, mert akkor több pályázati lehetőségük van, meg hát praktikus okokból célszerű, hogy tagjai legyenek a szövetségnek.
Rácsabó Katalin vagyok, a Budapesti Történeti Múzeumból, és azt szeretném kérdezni, hogy mi, mint fővárosi fenntartási múzeum, mi illeszkedünk ebbe a rendszerbe, vagy nem, vagy kívülállók, vagy egyáltalán...
Na most a korábbi...
És hogy viszonyulunk mondjuk a kerületi helytörténeti gyűjteményekhez?
Igen. Hát ezt igazából azt hiszem meg kell kérdezni majd a minisztériumtól, mert a jogszabály konkrétan nevesíti a megyei hatókörű városi múzeumokat, és nekik adja ezt a feladatot. A korábbi rendszerben a Budapesti Történeti Múzeum tehát a besorolása, szakmai besorolása szerint országos múzeum, de egy csomó dologban a megyei múzeumokkal együtt kezeltük, mert hiszen olyan feladatai voltak, mint a megyei múzeumnak, hisz a Budapest területén működő számtalan, hiszen minden kerületben szinte van kerületi kis helytörténeti gyűjtemény, és ezeket ugyanúgy felügyelte a Budapesti Történeti Múzeum, mint hogy a megyei múzeumok ahhoz hozzájuk tartozó, területileg hozzájuk tartozó intézményeket. Úgyhogy ezt majd kéne, ezt fogjuk, fölírom majd, és akkor ezt tovább megkérdezzük a minisztériumtól, hogy beleértik-e ők ebben, mert a jogszabályt, ha szó szerint értelmezzük, csak a megyei hatókörűvárosi múzeumokat nevesíti. De abba Budapest nem tartozik bele, Pest megyébe. Nem, Pest megyébe, Budapest nem, a Budapest külön volt. Tehát ezt majd kérünk erről egy állásfoglalást, jó? Hogy de akkor meg, ha úgy értelmezi a minisztérium, és ti ezt föl tudjátok vállalni, nem tudom, mert lehet, hogy azt mondja a fenntartó, hogy ő ezt nem is kap erre, lehet, hogy nem is kap erre pénzt a BTM, ezt én nem tudom. Ezt majd meg fogjuk kérdezni, jó? Viszont ha ti itt vagy és figyelsz, és úgy döntenek, hogy hát igen, tulajdonképpen ez is jó volna, mert nem kéne elengedni ezeket a kerületi múzeumokat, hiszen nagyon értékes kis gyűjtemények vannak a kerületekben, akkor mind ugyanaz érvényes, meg ugyanazok a felmérőlapok majd, akkor elküldjük, jó?
Én azt szeretném megkérdezni, szó volt arról, hogy állományvédelmi felelős képzés indul, ez egy OKS képzésnek, jól értettem?
Ez egy továbbképzés, ami nem képesítést ad, hanem ezek ilyen 30-60 órás akkreditált képzések, amik a továbbképzési rendszerben zajlanak. Tehát nem képesítést ad, hanem továbbképzésnek minősül. És ilyet fogunk tervezni, az idén elkészül ennek a tematikája, és hát reményeink szerint a jövő évben ez talán be tud indulni.
Köszönöm.
Múzeumok hogy oldják meg. Készítettek nálunk, akit megbízott az igazgatós, akit megbízott, most jó, mert itt meg annyira hangos, ugye most halljátok? Jó, így. Készültek olyan ívek, amit ha kimegyünk vidékre, ott aláíratjuk, ha ilyen módszertani nap van, ott aláíratjuk jelenlétivel. Most itt van olyan kérdésem nekem, hogy ott alá kell iratni, ezen is megy a vita, hogy ott a fogadóféllel alá kell iratni, nem kell. Van önkormányzati vezető, aki jegyzőkönyvet kér, és teljes mértékben igaza van, tehát én úgy képzelem, hogy lenne egy munkalap, vissza kell jelezni a fenntartónak, meg különben az egész partalan. Tehát van egy jegyzőkönyv, amit én elteszek, elszámoláshoz elteszek, és megy egy a fogadó félnek, mert különben nem is tudja, ott jártunk, kinyitotta a Julis néni, amit a Judit mond, az úgy nem jó.
Igen, hát teljesen igazad van. A fenntartó
fele visszafele kell jegyzőkönyvezni.
De én azt gondolom, hogy az első lépésben ez még nem él, és addig, amíg a következő továbbképzés van, ezt ki fogjuk dolgozni, hogy, és fogunk erről egy ilyen nyomtatványt is készíteni, amiről viszont ilyen párbeszédet szeretnénk majd kérni, hogy írunk egy tervezetet, és akkor ti esetleg a helyi tapasztalatok alapján ezt kiegészíteni, tehát hogy egy használható és könnyen kitölthető, mert az sem lényegtelen dolog legyen, még akár el tudom képzelni, hogy akár sorszámot lehet adni minden egyes helynek, akkor nem kell neveket írni, tehát ezt így ki lehetne dolgozni majd.
De aki meg előbbre jár már, mint például te is mondtad, hogy már szerveztetek valamiket, meg tájékozottatok, vagy csináltatok, akkor persze így célszerű, ahogy mondod, hogy minden dokumentálni, hogy majd el lehessen számolni. Igen, igen, igen.
A rövidség kedvéért szeretném egyszer elmondani a kérdéseimet. Nem tudom, mit jelent jelen esetben az akkreditált képzés, hogy mit értsünk az akkreditálás alatt, és hogy ezt úgy tervezik, mint ahogy a más szakmákban a kamarai továbbképzések vannak, orvosoknál, mérnököknél, hogy vannak olyan pontgyűjtő előadások, amin részt kell venni. Egyébként ott jó pénzekért, remélem, hogy itt ez nem így lesz, de hogy ezt ilyen rendszerben képzelik, nem tudom, hogy mit jelent ez az akkreditálás. Nem tudom, hogy a mintának emlegetett szentendrei továbbképzés, az nyilvános-e, vagy csak a szentendrei és kanzen dolgozóinak áll-e fenn. Nem tudom, hogy tervezik, és mit jelent az, hogy ez kvázi hatósági jogkört jelentene az említett megyei felelősöknek, vagy pedig az Állományvédelmi Bizottságnak, mondom, kvázi hatóság, félbe mondom, de nem tudom másképpen körülírni.
Többet ne kérdezzem, mert elfelejtem.
De még majd... egy...
mert akkor nem fogok tudni válaszolni, mert nem. Tehát mi az akkreditált képzés? Az most is él, meg eddig is volt a múzeumban dolgozó diplomával rendelkező kollégáknak 7 évenként kötelező továbbképzésen részt kellett venni eddig is, ami általában nyelvtanfolyamok voltak, akik, mit tudom én, PhD-re készültek, ilyeneken vettek részt a kollégák. Tehát ilyen, ez a minisztériumban, minisztérium mellett működik egy akkreditációs bizottság, aki jóvá hagyja ezeket a képzéseket, és a 7 éves továbbképzés keretében 7 év alatt minden egyetemet végzett múzeumi munkatársnak valamilyen képzésen részt kell venni. Itt betudták ennek a nyelvi képzéseket is, tehát ott is lehet, és ezeken az akkreditált képzéseken is részt lehet venni, és a minisztérium azt tervezi, hogyha meg lesz ez az akkreditált képzésnek, meg lesz a tematikája, ezt akkreditálja az akkreditációs bizottság, ami a minisztérium mellett működik. A műtárgyvédelminek most úgy hiszem a Bóna a vezetője, a műtárgyvédelmi akkreditációs bizottságnak ő a vezetője, de most már hamarosan azt hiszem az ő mandátumuk le fog járni. De hát ez nem is érdekes, tehát ezt a minisztérium akkreditálja, ezen részt vesznek, kapnak egy papírt, ami azt igazolja, hogy a 7 éves kötelező akkreditációs képzésen valamilyen, konkrétan ezen, ha erre mennek, részt vettek. De nem ad olyan képesítést, mint mondjuk egy OK-i és tanfolyam. Ez egy továbbképzés, ennyi. És ez lesz majd a jövő évben. A Skanzennek a továbbképzésein természetesen nem csak a Skanzen munkatársai vehetnek részt, hanem bárki, aki arra jelentkezik. Ezt meg szokták hirdetni a muzeum.hu honlapon, a Skanzennek a honlapján, ezen a MOK honlapon, amiről itt a Mari beszélt az előadása során, oda lehet jelentkezni, ott is sok fajta képzés van. Semmiféle hatósági jogköre nincs sem az Állományvédelmi Bizottságnak, sem a műtárgyvédelmi felelősöknek nincsen semmi hatósági jogköre, ők tanácsa feladataik vannak. Tehát feladatokat végeznek, és tanácsot adnak, segítenek, az egésznek a filozófiája, hogy állami tulajdonú műtárgyak vannak múzeumok kezelésében, és ezeknek a műtárgyaknak a jó karbantartását állami pénzből támogatottan segítik ezek a szakemberek. És mi lett volna a negyedik kérdés, amit már féltem, hogy nem tudok megjegyezni.
Én is féltem, hogy
én is attól féltem. Tehát, hogy mi a szerepe a Nemzeti Múzeumnak? Hát most pillanatnyilag ilyen konkrét szerepe nincs, ugye a Nemzeti Múzeum ebben az egész műtárgyvédelmi dologban a képzés révén van benne, hisz a Nemzeti Múzeumban zajlanak az OK-i és képesítést adó középfokú és felsőfokú, illetve restaurátorképzések, illetve a gyűjteménykezelő képzés is ott folyik. A műtárgyvédelmi szakembert még a természettudományiba képeznek, ott vannak a preparátor tanfolyamok, ezek OK és bizonyítványokat adnak, és a Nemzeti Múzeum ugye az együttműködési megállapodás keretében részt vesz az egyetemi restaurátorképzésben. Tudom, hogy ebben mindenféle gondok vannak, de ebben a körben még pillanatnyilag nincsen feladata.
Nem erre gondoltam, hanem az állományvédelmi feladatok a Néprajzi Múzeumból átkerültek a Nemzeti Múzeumba.
Igen, ez mi a bizottság, mi költségvetésünk és a mi feladataink kerültek oda, tehát ott tartjuk az összejövetelünket, tehát a Nemzeti Múzeum biztosítja a mi pénzügyi és adminisztratív hátterünket. Pillanatnyilag más kapcsolódási pont nincsen.
Tehát ez csak egy ilyen...
Igen, tehát az Állományvédelmi Bizottság titkársága ott van félig meddig a Nemzeti Múzeumban.
Nincs ezzel.
Nincs. Annyi, hogy a főigazgatói titkárságon megszervezik a mi üléseinket, semmi más.
Köszönöm.
semmi pillanatnyilag, de hosszú távon azt elmondta délelőtt az előadásában a főosztályvezető asszony, hogy ők tervezik azt, hogy a Nemzeti Múzeum egy ilyen műtárgyvédelmi központ lenne, de ez még nem kristályosodott ki teljesen, hogy ezt hogy gondolják, és nyilván ebben az egész nagy műtárgyvédelmi központúságban, ahol a restaurátorképzés van, ahol az Állományvédelmi Bizottság működik, ezzel majd valamilyen tervek vannak, de hogy hosszú távon ez hogy alakul, ezt még mi sem tudjuk.
Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy működött ez a múlt rendszerben nagyon jól, ugye Éri István alatt itt vannak, akik ezt nagyon jól tudják, és szerintem lehet, hogy ezt szeretné a minisztérium valahogy visszahozni, de a jó megoldás csak az lenne, hogyha felülről lefele építkezős lenne ez a rendszer. Most úgy tűnik, hogy elkezdjük megépíteni alulról ezeket a kis egységeket, és majd jóval később lesz meg a felső koordináló, aki... mert ez így akkor jó lenne, mert régen is így működött, és akkor mindig volt hova bekapcsolódni, milyen szempontból. Mert egyébként a műtárgyvédelemnél is nagyon fontos, hogy szerves vagy szervetlen alapanyagú ez a műtárgy, amit épp meg kell óvni, vagy raktározni, vagy kiállítani, és az is nagyon fontos, hogy melyik intézményben milyen típusúak a gyűjtemények, és úgy kéne meghatározni, hogy hol milyen, ki lehessen ez a műtárgyvédelmi felelős, vagy állományvédelmi felelős, hogy a gyűjteményhez határozzák meg. Tehát nem csak így, hogy azt mondják, hogy...
Hát nem a felelősnek, korábban a gyűjteményekhez képest határozták meg a muzeológusokat is, meg a restaurátorokat is. Tehát kellett egy muzeológus, aki kezeli mondjuk a textilgyűjteményt, és kellett hozzá textilműhely és textilrestaurátor. És a múzeum gyűjteményéhez képest a működési engedélyben meghatározták, hogy milyen típusú, milyen végzettségű muzeológus és milyen restaurátor. Hát ez most nincsen, ez volt. Most hát igen, hát most erről be, de most mi arról beszéljünk, hogy most a jelenlegi helyzetben mit tudunk csinálni.
Nem a restaurálásról szól. Itt egy nagy tévedésbe élsz, érted? Az a bizonyos műhely látogatás, amit itt javasol a minisztérium, és öt törvényre írta elő, az arról szólna, hogyha te végigjártad a különböző helységeket, és ott a felmerülő problémákról tájékoztatnak téged, és segítséget kérnek, akkor azt tudod te tovább segíteni. Tehát neked nem restaurálási bemutatót kell tartanod Mari néninek, vagy Józsi bácsinak.
Igen, de ha nem értek, hanem... a textilekhez, és kimegyek, és látok egy viselet, egy tájházban.
Hát elég szomorú, hogyha 5 évi viselet... főiskolai végzettség után nem értesz annyit a textil restauráláshoz, vagy a textil állagmegóváshoz, hogy te tanácsot tudj adni. Ezt nem mond nekem.
Ezt nem mond nekem. Lehet, hogy nem, eleve nem ez vagyok képben.
De kérhetsz segítséget.
Mindenki a saját szakmájában van otthon. Azokról olvassa a legújabb megoldásokat.
Nem a restaurálást kell megmondani. Vagy az, hogy kihez forduljon, vagy az, hogyha tudod, hogy hogy kéne tárolni, mert azt azért biztos, hogy tudod, akkor abba segítséget nyújtasz. Érted?
Jó.
Tehát
persze.
Tehát nem... De nem tud... Jó, én ebben nem folyok.
Nem tud gyűjtemény specifikus lenni, hiszen egy csomó intézményben egy darab restaurátor sincs. Na de ezt ne nekünk mondjátok, mert mi ezt tudjuk, és mi ezt képviseljük, és mi a minisztériumnak ezt mondjuk. Ezt is célozta az a felmérés, amit végeztünk, meg fogunk még monitorozni, hogy a minisztériumnak bemutassuk azt, hogy szakemberek hiányába romlik a helyzet. De ezt mi tudjuk, most nekünk nem erről kell beszélni, mi ezt mind tudjuk.
Van, van egy vidéki múzeumban 5 műtárgyvédelmi is felelős kellene, és összesen vagy 6, várj egy pillanatra, és nincs annyi restaurátor. Én nem tudom, hogy más megyében mi a helyzet, hogy milyen, na erről van szó. Tehát erről hülye, na akkor...
Miről beszélünk?
Arról beszélünk, hogy én azt szeretném elérni, hogy a városi múzeumoknak is érdeke legyen, hogy restaurátora van, és lehessen ezt a feladatot úgy szétosztani, hogy nem egyszer megyei hatókörű múzeumból megy ki az a 2 darab restaurátor a munkaidejének a felét lefedve ezzel, hogy ezt a feladatot elvégzi, hanem szétdobják szakák specifikusan, ha van egy városi múzeumban egy-egy végzet. Tehát, hogy érdeke legyen a városi múzeumnak is tartani, bár a jogszabály nem írja elő, de valami olyan lehetőséget, olyan szempontrendszert kéne kidolgozni, ami előre viszi ezt az egész ügyet, és nem leépíti, és azt mondja, hogy jó, majd kiadom a munkát, mert egyszerűbb nekem, ha nem én fizetem a restaurátort, nem szerelek fel restaurátor műhelyt, mert ma efele megy el az egész dolog. Sokkal jobb lenne, ha kicsit valamit azt mondanánk, hogy akkor könnyebben pályázhat, hogyha van egy ilyen embere, kap plusz pénzt, akármilyen keveset, és akkor már lehet, hogy meggondolná egy vidéki múzeum, és akkor bizony minden szakákból lehetne több szakember egy megyén belül, akik összedolgozhatnának. Nem az a cél, hogy egymás ellenségei legyünk, és hogy 2 ember legyen, vagy 3 egy megyébe, és ő mondja meg a tutit minden szempontból, hanem pont az a cél, hogy bővítsük saját köreinket, és sokan legyünk, és mindig bárkihez lehessen fordulni.
Bocsánat, csak egy pillanat, hogy szerintem ez a felmérés, ez pont ezt a célt fogja szolgálni, hogyha te össze fogod gyűjteni, hogy hozzá tartodik 3 vagy 30 olyan intézmény, ahol nincs restaurátor, ahol ilyen problémák vannak, de egyben felhívja a figyelmet arra, hogy legalább a nagyobb múzeumoknál legyen restaurátor. Tehát ezt javasolhatjuk, én úgy látom. Tehát, hogy ez pont ez az eszköd erre.
Jelen esetben, gyerekek, én... Befejezhetem? Én voltam 5 évig szakfelügyelő. Elég jól átlátom, hogy mi van vidéken és a vidéki múzeumokban. Alapvető probléma, nincs takarítás, nincs letakarva a tárgy, nincs függöny az ablakok. Én erre gondolok, hogy ez a preventív konzerválás, és nekünk jelen pillanatban ebbe kéne gondolkodni, érted? Mert lehet, én is imádtam restaurálni, imádnék a mai napig is restaurálni. Erre most nincs mód. Nincs pénz anyagra, nincs pénz semmire, hát mindannyian tudjuk. Én nem azt mondom, de addig, amíg piszkos egy raktár, és egér van benne, és macska ül a műtárgyon, és nincs fertőtlenítés egy évbe 2-szer, addig ne álmodozzunk azon, hogy különböző műhelyek fognak fellépülni.
Akkor egy megyei múzeumban is ez a helyzet, és majd kimegy a tájházba, és azt mondja, hogy hát takarítani kéne, függöny kéne az ablakra, közben miénken sincs, és mi se takarítunk, és hegybe állnak a műtárgyak.
Akkor előbb a saját sportát csökölni,
és utána.
És amikor 6. éve dobja vissza a vezetés, független attól, hogy épp ki a
vezetés. De most nem fogja visszadobni, mert akkor nem kapja meg a támogatást, mert te azt képviseled, hogy még ezt se kap.
De idén is. Tehát az a baj, de hogy itt Pesten akkor... nem tudjátok, hogy a vidéki múzeumban hogy gondolkodik.
Na de akkor már most ellentmondasz magaddal, hogy akkor meg azt mondod, hogy minél több restaurátor kellene, hogy minél több tárgyat tudjatok restaurálni. Tehát érted? Tehát most ez egy kicsit ellentmondásos számomra.
És én nem győzöm. Tehát én nem győzöm hangoztatni, hogy az a bizonyos 19 országos szinten kijelölt személy, az nem azért kapta ezt a feladatot, hogy ő megmondja a tutit, hogy elmenjen különböző helyszínekre, és kioktasson bárkit. Ez egy szakmai párbeszéd lesz, egy segítség. Most éppen az a helyzet, hogy valóban kevés a restaurátor. Ez egy adott szituáció. Délután 5-ig beszélgethetünk, nem lesz több restaurátor. Ebből kell gazdálkodnunk, és az meglévő emberekkel kell megoldanunk a helyzetet. Azzal a Mari nénivel, aki vigyáz a tájházra. És szerintem nagyon sok emberi, szakmai jóindulat és potenciál dolgozik, és annak az állományvédelmi felelősnek, aki megtalálja azt a motiváló hangnemet, hogy a szakmai állományvédelmi kérdések jobban érvényesüljenek egy kiállítás kezelésénél, egy raktár helyzeténél, akkor már bizonyos szintig megoldottuk a feladatot, és utána lépünk tovább.
Szeretném mondani. Csak azt szeretném még mondani, hogy végül is mi történt most? Megszűnt az a munka, amit ugye mi a minisztérium kérésére annó, mint szakfelügyelők végeztünk a megyékbe. Igaz? Tehát a visszajelzések a minisztérium felé, mi is elmentünk, baráti látogatást tettünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, együtt csináltuk ugye a jelentéseket. Utána nem történt végül is, nagyon kevés helyen történt valami, ezt is hozzá kell tennem. Most ez is megszűnt, most áthárították rátok ezt a feladatot magyarul. Tehát ugyanazt a munkát kell elvégezni, amit mi 5 évvel ezelőtt lezártunk, és nagyon kevés helyen, de azért van jó példa is, ahol azért lehetett segíteni. Most ez a segítség áthárul rátok.
És erről akkor itt jegyzem meg, hogy a honlapunkon az teljes országos szakfelügyeleti jelentés fent van. Ez egy nagyon jó kiindulási alap lehet, bár ugye az intézményi viszonyok megváltoznak, de azért az épületek talán fizikálisan még ott vannak a helyükön. Tehát ez egy bizonyos tájékozódási pontot, illetve szempontokat tud jelenteni a felmérések elkészítésében.
Ott van fotóval illuszálva, nem minden helyen volt, akkor se ugye a társaság hatan voltunk, és járta mindenki a saját megyéjét, az összes tájházzal és mindennel egy egyetemben. Tehát most ugyanezt a munkát kéri tőletek végül is a minisztérium.
Túl sokat beszéltem, de még csak egy
vannak a területfejlesztési pénzek. Én azt látom, hogy a megyékben pályáznak az önkormányzatok. Pályáznak útépítésre, kultúrára, stb. És kapnak is. És ez halál komolyan mondom, most 2-3 helyen voltam, és nagyon örülnek, ha a múzeum segít, mert felújítják az épületet. Álmukban nem jutott eszükbe, hogy a múzeumhoz forduljanak, például Vajszló, ahol a kodolányi féle anyag van, holott a mi anyagunk van ott. Nem voltunk 3 éve, tehát az az asszonság, akivel még én tartottam a kapcsolatot, már nincs ott, új polgármester van, tehát ez, ennek van így értelme. Nálatok is így van. Tehát itt hozzá lehet esetleg ahhoz kapcsolódni, hogy a múzeum kiállítást csinál, újat, de különben meg nem tudod, hogy éppen X helyen milyen pénzeket tudnak felhasználni.
De akkor hozzá kell rendelni valamilyen olyan pályázási lehetőséget, vagy bármit, amivel először a megyei múzeumok a saját maguk házatáján tesznek rendet, és utána esetleg a külső múzeális intézményekbe is besegítenek, amikor ők nekik van erre szükség. És itt semmi másról, én is csak azt gondolom, hogy egy raktári rend, egy raktári tisztaság, de ennek valakinek felelősnek kéne lennie, a muzeológusnak, vagy a gyűjteménykezelőnek, vagy valakinek, hogy miért van olyan...
Persze, de most az Ica nem arról beszélt, hanem arról beszélt, hogy a adott településen esetleg van neki lehetősége pályázni valamire, és abba tud segíteni, mert mit tudom én, egy turisztikai jellegű vagy, mert általában ugye a kultúrára nem adnak, hanem általában turisztikai jellegű pályázatok, és akkor igen, ő segít abba, hogy mire pályázzanak, mert mit tesz jót a múzeumnak is, annak a kis gyűjtemény vagy kiállító helynek.
Azt nem tudom, hogy ő, te miről beszélsz, amikor mindig vidéki kiállítás, vidéki raktárakról.
Hát nézd meg a Tatai Múzeumnak a raktárait, hogy milyen az alapozva vannak, és nincs rá pénz.
És hozzátok tartozik ezen kívül
18 múzeális.
Igen, és ott vannak restaurátorok, vagy azok kiállítások.
Nem, nincsenek sehol.
Hogy van regisztrálva? Ezek a
múzeális jellegű intézmény.
Intézmény kiállító hely?
Van kiállító hely, tájház és múzeum is van benne.
Hát
például ott van Tatabánya, akik nyertek most látványraktára, gyönyörű látványraktáruk lesz, de pont ezzel, hogy lesz egy gyönyörű látványraktáruk, az új kiállító épületben, ahol majd egy gyönyörű új kiállításuk is lesz. Ugye egy látványraktárban nem lehet ugyanannyi anyagot belerakni,
mint ami eddig be volt zsúfolva, most azoknak még ott lesz a gond, hogy hova fogják elhelyezni. De egyébként Tatabánya pont egy jó példa, mert az rendben van az a múzeum, de ott sincs restaurátor. Van Tata, ahol meg sokkal több sebből vérzik az egész dolog, és először ott is rendet kéne rakni.
Miért ne lehetne minden tárgyat elhelyezni, és javasolnák, hogy esetleg gondos gondolkodnának róla az Állományvédelmi Bizottság, hogy lehetne egy ilyen szakmai napot, és esetleg szakmai kirándulásokat szervezni, előadási napot, ha más nem, ahol a 13 látványraktár elmondaná az ő könnyes, szomorú, egy igaz történetét, és ebből lehetne valamilyen tanulságokat levonni. Valószínű, hogy ehhez még kapcsolhatók lennének. A szabadtéri, tehát ez igencsak kapcsolódik a tájházakhoz is, az ő problémáikhoz is, mert ott is azt jelenti, hogy minden tárgy ki van állítva. Tehát elvileg minden tárgynak kiállítható állapotban kellene lenni, minden helyiségben olyan klimatikus és egyéb körülményeket kellene, mutatott környezetet kellene előállítani, ami miatt tulajdonképpen az Állományvédelmi Bizottság létezik, vagy az egész működésű.
Ennek az uniós látványraktár pályázatnak, amiről a Viganna Mária délelőtt beszélt, annak feltétele volt a megfelelő műtárgyvédelem kialakítása. A pályázati kiírásban benne volt, ezt a Járó Mártát kértük meg szakértőnek, hogy segítsen ezt kidolgozni, és az követelmény volt. Úgyhogy itt, ha lesz valamilyen helyszíni bejárás vagy látogatás, akkor ennek a tanúságait is meg lehet nézni, hogy hát hogy működött, hogy tudták megvalósítani azt, ami a kiírásban szerepelt.
És majdnem biztos, hogy ez azért nem csak pozitívumokat, hanem problémát.
Biztos, persze, főleg a fenntarthatóság szempontjából.
Ha persze, abszolút. Szervusztok, köszönjük, és küldjétek akkor a felmérőlapokat, hamar jó.
Ja igen, a következő, amit elküldtünk tematikát szeptember végén, következő ilyen összejövetelünk lesz, és aztán novemberben a harmadik.
Van még valakinek... Igen, aki jelentkezett. Ott a mikrofon. Ági.
Nemcsics Imre vagyok a Szépművészeti Múzeumból. Szépművészeti Múzeumból, és én azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a kormányrendeletet hol lehet megismerni? Igen.
Ja. Ami a megyei hatókörűvárosi múzeumok feladatairól szól.
Ami az állományvédelmi felelősöknek a feladatkörét részletezi, illetve a hatáskörét.
Mert el fogjuk önnek küldeni, hogyha...
Számomra, hogy mik a feladataim, mert ezt nem láttam sehol leírva. Mi a hatásköröm?
Ez a megyei... Önökre ez nem fog vonatkozni.
Ja, miránk
nem, semmi. Önökre nem vonatkozik. Ez a megyei hatókörű városi múzeumokra vonatkozik, és az állami tulajdonú műtárgyak kezelése kapcsán önök állami múzeum, és úgy kezelnek állami anyagot, tehát önöknek az alapköltségvetésében van ez benne.
De mondjuk nálunk is akkor valamiféle feladatköre van, lenne a műtárgyvédelmi megbízottnak.
Hogyne az állományvédelmi felelősnek?
Felelős kellene, hogy legyen, de hogy legyen vállaljon felelősséget az ember, ha nincs hatásköre, és hogy végezzen plusz munkát, hogyha azért nem kap plusz díjazást?
Hát nem, hát a múzeumi munkán belül van ez a feladata, amikor elindult ez a program, a múzeumi állományvédelmi program, már akkor kijelölt jelöltek az országos múzeumok főigazgatói és állományvédelmi felelősöket, akik, mit tudom én, a pályázatokat aláírták, például igen, ellen kellett nekik jegyezni a műtárgyvédelmi célú pályázatokat.
Igen.
És hát ha járt a továbbképzésekre, nem tudom, jártam, hogy járta a mi továbbképzéseinkre, hát ott igen. kiderült, hogy ki kellett, hogy derüljön, hogy milyen feladatai vannak az állományvédelmi igen. felelősöknek. Most ez plusz igen, munkát, meg hatókör.
Homályosan ilyen... azért rémlik valami, vagyis dereng, hogy mi lenne, de úgy konkrétan nem láttam még ezt sehol leírva. Hogy, tehát, hogy mik a feladatok, mi a felelőssége egy állományvédelmi felelősnek, aminek a nevében benne van a felelősség. Mint állományvédelmi felelősnek nincs munkaköri leírásom. Kitől? A főigazgatótól?
Az állományvédelmi...
Én kértem a főigazgató helyettestől, hogy ezt írják le nekem, de nem kaptam még ilyet.
Tehát ez a munkaköri igen. leírásba benne kell, hogy én legyen. Egyébként ehhez tartoznak igen. a műtárgyvédelmi füzetek. Ott mindegyikben le van írva, hogy mikre kell figyelni egy műtárgyvédelmi felelősnek. Tehát ez a munkakör. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kell figyelni. Páratartalom, hőmérséklet, raktározás, kiállítás technika, a fertőzések figyelése, tehát átadás, átvétel. Szakmai feladatot nem tudja, hogy mit kellene csinálni az állományvédelmi felelősnek, hanem mint munkakör, hogy mit csináljon. Ugye azt kérdezi, hogy nem ez, hanem hogy ezt hogy érvényesíti a múzeumban, mert ő nyilván restaurátor is mellette,
hát
ugye? Tehát a restaurátor vagyok, munkáját végzi, és azt kéne, hogy a múzeumban a megelőző műtárgyvédelemmel összefüggő munkákat koordinálja valahogy. Tehát, hogy összefogja a különböző raktárhelyiségekben dolgozó kollégáknak, restaurátoroknak, múzeológusoknak a munkáját, tehát hogy a múzeum általános megelőző műtárgyvédelmi munkáját koordinálja, összefogja. Mi ezt úgy kezdtük, úgy terveztük, hát nem tudom mennyire, valószínűleg nem nagyon sikerült, ha így van, az Állományvédelmi Bizottság, amikor az első továbbképzéseket szervezte, akkor mi kértük a kollégáktól, hogy ennek legyen folytatása, hogyha hazamennek a saját múzeumukba, vagy a saját megyéjükbe, akkor hívják össze a többi gyűjteménykezelőt, múzeológust, aki ugye nincs, tehát ilyen képzést nem nagyon kapott, tehát bárkit, aki a műtárgyakkal kapcsolatba kerül, a teremőrnénit akár, hogy hívják össze, és azokat az alapvető tudnivalókat, amiket hát maguktól is tudnak, de itt az állományvédelmi továbbképzéseken összefoglalva, rendszerbe szedve elmondták az előadók, hogy ezt tovább adják a saját múzeumokba, ugyanilyen hálózatosan szervezzenek továbbképzéseket. Ez így indult, és így terveztük mi. Most visszajelzések nem nagyon jöttek erre. Tehát például ön azt is csinálhatná, hogy azt, amiket itt hall, vagy amik megjelentek az állományvédelmi füzetekbe, ilyen házi továbbképzés keretében a gyűjteménykezelőknek, a teremőrnéniknek, ha vannak még ilyenek, nem tudom, hogy vannak-e a szép művészetibe, elmondja, hogy ők mire figyeljenek ott benne a kiállításban, vagy a múzeológusnak, amikor ő csomagol, vagy csomagolásra készít, vagy kölcsönzésre készít elő egy tárgyat, nyilván egy csomó mindent tud már. De egy csomó mindent nem tud, amit ön, mint restaurátor tud. Tehát különböző szempontból a megelőző műtárgyvédelemmel összefüggő dolgokat elmondani a saját kollégáinak.
A kérdés csak az, hogy megkérdezik-e magát?
Hát akkor kérdeznek meg, amikor valami pályázati lehetőség van.
De mondjuk, hogyha az főigazgatója nem kéri arra, hogy most van egy csomagolás például, vagy egy kiállítás, tervezés, hogyha nem kéri oda a műtárgyvédelmi felelőst, hogy jelen legyen a tervezésnél, akkor ő milyen módon tudja érvényesíteni az ő jelenlétét? Ez mindig nehéz kérdés volt minden esetben.
Hát szakmailag meg kell győzni erről a főigazgatót. Hát nem tudok mást mondani. Hát,
de most hogy lehet felelős valaki akkor, hogyha nincs hatásköre? Szerintem nálunk a múzeumban mindenért a főigazgató
nem,
felelős.
Persze a főigazgató felelős, de ha ön meggyőzi erről értelmes észérvekkel a főigazgatót, hogy jó az, hogyha jó az, hogyha a teremőrnén is tudja, hogy mikor húzza be az ablakot, vagy mikor húzza be a függönyt, vagy mikor csukja be, vagy nyissa ki az ablakot, vagy nem, mikor mennyire ne engedje közel a gyereket a vitrinhez, vagy már tele van a terem, akkor zárja be az ajtót, és most egy picit ne engedjen be több látogatót, mert tele vannak most maguknak könnyű, mert zsilipelés van bizonyos kiállításokban, nem erre gondolok, de hogy hát egy főnök, egy osztályvezető, egy főigazgató, ha normális észérvekkel ezt elmondják, ez nem mondja azt, hogy én nem engedem magának, hogy ezt csinálja, hisz ez meg kell győzni arról, hogy ez kell, és ez jó. Lehet, hogy nagyon optimista vagyok.
Mukács Katalin vagyok a Szentendrei Múzeumokból, és éppen előtt akartam volna mondani, hogy én szerveznék az intézményvezetőnek és a múzeológusoknak is egy ilyen állományvédelmi továbbképzést. Ugye? Ha minden ötödik eljön, már az is hasznos lenne, szerintem.
Hát igen, az IKROM ajánlásban ugye az a bizonyos vantai szerződés, aminek az alapján mi is működünk, abban is az van, hogy a múzeumi munka minden területén, tehát mi próbálkoztunk, már erről volt országos múzeumigazgatói értekezleten volt ilyen előadás, de terveztük mi azt, hogy sőt, egyszer a galériában volt is egy ilyen, nem tudom, akkor te tagja voltál, ki volt akkor tagja? A Nemzeti Galériában néhány főigazgató megtisztelt bennünket, nem túl sok avval, hogy eljött egy ilyen továbbképzés, és hozzászóltak, de hát valóban ezt mi próbálkoztunk ezzel, hogy igazgatókat, múzeumigazgatókat és múzeológusoknak is kéne. Tehát mindenkinek, aki múzeumi műtárgyal kapcsolatba kerül.
Vilcsi Karolina vagyok a Kecskeméti Katona József Múzeumtól, és én nemrég kerültem egyébként oda, és mint egyetemet végzett, én lettem megbízva ezzel a feladattal. Na most...
És te nem írtad alá, mert azt néztem, hogy Bács megyéből nincs itt a műtárgyvédelmi felelős. Akkor portlólag írd alá, légy szíves, külön van egy jelenléti év a műtárgyvédelmi felelősöknek külön jelenléti.
Akkor azt nem tolták az orromra, semmi gond. Akkor majd kifelé. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy nekem, mint teljesen újnak ezen a területen, azért jó lenne, hogyha kapnánk ilyen forma, tehát bizonyos forma nyomtatványokat. Tehát egyrészt a felmérésre is, ugye a beszámolókra is, mindenre. Tehát, hogy ugye aztán ezt mi esetleg tudjuk formálni a saját megyénkre ahhoz képest, hogy hány intézményünk van, vagy konkrétan milyen összetételűek, intézmények, kiállítóhelyek, múzeumok, mi egyéb, mert azért ott is van a Cifrapalotától a Szórakaténusz játék múzeumig, amit csak akar az ember minden. Tehát gondolom, egy sablon biztosan nem húzható rá mindenre, de azért, hogyha ezt alakítani tudnánk,
ez, az hát ez, amiről az előbb beszéltünk, ez a legelső adatgyűjtő év, és a következő lesz majd, amit kidolgozunk arra vonatkozóan, hogy mit kérdezzetek, mit nézzetek ti kinn a helyszínen a különböző intézményekben, erről ősszel lesz szó az őszi továbbképzésen. Most az alapadatokat kértük, hogy gyűjtsétek össze, és a következő ez lesz, és arról is fogunk beszélni, hogy mit kéne írni a jelentésekben, hogy az is egységes legyen.
Hát igen, mert hogyha ezt nekünk kellene mondjuk kitalálni, akkor egyrészt mindenkinek különböző lenne, másrészt meg olyan iszonyatos munka,
teljesen
akkor
igaz,
kb. Kettő
kéne,
hogy legyen belőlem.
Ahhoz, nagyon jót mond, az pontosan erre gondoltunk
mondjuk
mi
is. 20-30 intézményben ugyanezt, ugye. Igen. Köszönöm, ennyi lett volna.
És a János, a volt igazgató uratok. Az egyetlen megyei múzeum volt, ahol restaurátor volt a megyei igazgató. Ez akkor megtekinthető.
Ez megtekinthető.
Fejér megyéből és Győr megyéből van-e valaki? Fejérből, akkor és állományvédelmi felelősnek ki van kijelölve, akkor légy szíves, írd majd, és Győr megyéből van-e valaki? Akkor Győr-Sopronból nincsen. Igen, mert ők se írtak ezt a... Jó, neki kellett volna, nem írta alá. Aha.
Nem, mert Sopronból voltak.
Na hát sajnos be kell fejeznünk, ha esetleg valakinek még valami nagyon gyors kérdése van. Ha, mire? Ja, igen, az állományvédelmi honlapon lehet jelentkezni hírlapra, hírlevélre, kérem szépen, vagy kérjük szépen, hogy jelentkezzetek, és akkor rendszeresen küldjük a friss híreket, de egyébként a honlapon is mindig fönt van minden friss tudnivaló, amit érdemes tudni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy ilyen aktívan részt vettetek, kérjük szépen, hogy küldjétek ezeket a adatlapokat minél hamarabb, és bármilyen kérdése van valakinek az állományvédelmi honlapon megtalálható e-mail cím, telefonszám, minden elérhetőség, nyugodtan keressetek bennünket, és akkor szeptemberben találkozunk legközelebb. Előtte értesítés fog menni.